Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked életünknek ezt a napját is, ezt a gyönyörű nyári reggelt, hogy még ha így meleg is van, de eljöhettünk hozzád a te hajlékodba. És itt lehetünk, egy szép, kedves imaházban, templomocskában, hogy elmondjuk neked a szívünk mélyén rejtőző kérdéseket, megvalljuk bűneinket, eléd hozzuk mindazt, ami fáj, és mindazt, aminek örülni tudunk, és neked hálát adni tudunk. Köszönjük neked, hogy nem csak mi szólhatunk hozzád, hanem a te kegyelmed drága ajándéka, hogy te is szólsz hozzánk, hogy igét tudsz adni, hogy lehajolsz teremtményeidhez, és értettől világos, drága magocskát adsz a szívbe, szent lelked által. Ezért könyörgünk most itt együtt így. Jöjj, és szólj hozzánk, Urunk, hiszen szomjazzuk és éhezzük a szavadat. Jöjj, hogy megerősödjünk. Jöjj, hogy megértsük akaratodat. Jöjj, hogy meglássuk a hétköznapokban is vezetésedet. És jöjj mindenek előtt azért, hogy tudjunk téged dicsérni, és mindent megköszönni, amit adsz. Így kérünk most együtt, hogy könyörülj rajtunk, Urunk, és fiadért, Jézus Krisztusért, jöjj közénk, és szólj hozzánk, szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünknek hozzánk szóló igéjét, hosszabb ige szakaszról lévén szó, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg, Máté evangéliumából a 14. résztől, a 22. verstől, a 33. versig bezárólag. Jézus ezután, tudnélik a csodálatos kenyérszaporítás története után, nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor oda megy hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt: jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását és szívünk befogadását. Testvéreim, most az ige hirdetésére készülve énekeljük a 463. dicséretünknek első versét. A 463. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Fennállva hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, melyet ma szent lelkének segítségű hívásával közöttetek hirdetni kívánok, úgy, amint hallottátok az imént elhangzott Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 14. részében, a 27. versnek egyetlen sorával eképpen: bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy nyáron ilyen rekkenő melegben, ha megtehetjük, sokan húzódunk víz közelbe. Talán könnyebb is a mai napon elképzelnünk az imént hallott evangéliumi részt, a vizet, a csónakot, a tanítványok viharral küzdő alakjait, vagy Jézust, amint a tavon, a hullámok között halad. Annyi bizonyos, minden esetre, hogy történetünk, mint a Szentírásban oly sok más történet, kettős síkon halad. Az egyik a szemünk előtt látható történés, a tanítványokkal zajló események, a másik nagyon fontos, ami mögötte ott van, a rejtett mondani való, melyre Istenünk figyelmünket kívánja most is terelgetni. Péter szemszögéből láthatunk olyan képeket, amikor különböző, mint a víz hullámzása is, vagy a víz állapota, az érzelmeknek különböző viharait, az érzelmeknek a különböző megéléseit láthatjuk, melyek mindannyiunk számára jelenlévőek a hit útján. Mert úgy gondolom, hogy a hitünknek útja van, és ezt különböző lelki állapotokban éljük meg. A felolvasott igeszakaszban tehát olyan képeket fogunk most először látni, melyekben igénk arra szeretne bennünket irányítani, hogy hogyan is élhetjük meg mi Jézussal az utunkat, ha egyszer követőivé váltunk. Az első képben azt látjuk, hogy a csodálatos kenyérszaporítást követően Jézus parancsára a tanítványok egy csónakba ülnek és evezni kezdenek. Késő délután van már, esteledik inkább, amikor elindulnak. Nagy pedig az ellenszél, és viharos ez a tó, a Genezáreti tó, vagy más néven Tibériás tó, és bizony nem volt könnyű a haladás rajta. Érthető emiatt, hogy nehezen haladtak a tanítványok ebben a kisméretű halászbárkában előre, minden evező csapáshoz sok-sok energiára és erőfeszítésre volt szükségük. Ez a tó a legkeskenyebb részén is 5 kilométer, van ahol 10 vagy 15. Nem tudjuk pontosan, hogy hol szálltak hajóba, de annyi bizonyos, hogy sok-sok órán át eveztek, küzdve a hullámokkal. Gondolkodjunk el rajta egy kicsit azon, hogy mit is jelent szembe széllel evezni, a hullámokon hánykolódni. Mindannyiunk életében vannak olyan időszakok, amikor magunk is úgy érezzük, hogy küzdelmes az élet, és minden ellenünk fordul, minthogyha egy haragos tengeren, egy haragos tavon szembe a hullámokkal kellene haladnunk. Sokszor nem is értjük, hogy miért van így. De ilyenkor erőnket elveszítve, egyre elcsüggedve, egyre inkább elfáradva éljük napjainkat, és bizony sokszor előfordul, hogy teljesen kilátástalannak éljük meg akár munkánkat, akár emberi kapcsolatainkat. Azonban van ebben egy fontos figyelmeztetés. Hogyha megfigyeljük, hogy a tanítványok, akik ebbe a csónakba beültek és evezni kezdtek, azt láthatjuk, egyetlen egy szó utalás sincsen arra, hogy ők ott a csónak mélyén Istenhez szóltak volna, segítségért könyörögtek volna, vagy hívták volna az Urat, hogy jöjjön, vezesse ki őket ebből a nagy viharból. Pedig nem olyan régen együtt élték át a csodálatos kenyérszaporítást, olyan nagy élménynek, eseménynek voltak részesei, melyet addig még soha nem élhettek át, és mégis, mintha elfeledkeztek volna Jézusról, arról, hogy ő tud nekik segíteni. Az én drága édesanyám egy hitben élő asszony, és mégis nagyon sokszor azt mondja nekem, hogy ő nem akarja az élet apró cseprő ügyeivel terhelni Istent. Ő nem akarja az apró kis küzdelmeit, viharait odavinni, minden nap csak egészséget és békességet kér. Ilyenkor szeliden, de megszoktam őt kicsit feddeni, ha szabad így mondani, és azt szoktam neki mondani, hogy Istennek igenis az a kérése felénk, hogy merjük a mi terheinket rátenni, merjük őt hívni, keresni, és merjük őt, ha szabad ilyen kifejezéssel élnem, zaklatni, amikor a hullámok, a viharok elöntenek bennünket, amikor úgy érezzük, hogy szembeszéllel haladunk, és nehéz az élet. Merjük ezt megtenni. Nekünk van arra szükségünk, hogy bízzunk és higgyünk abban, ő valóban hallja, és meglátjuk, hogy tényleg segíteni fog. Vessük rá gondjainkat, keressük az élet viharaiban is. A következő képben, ha visszatérünk az igéhez, láthatjuk, hogy hajnalodik már, amikor a tanítványok a nagy hullámok között valami mozgásra lesznek figyelmesek, és azt látják, hogy valaki halad a vízen, egyre jobban közeledik feléjük. Először rettentően megrémülnek. A Szentírás még azt is feljegyzi, hogy azt hiszik, kísértetet látnak. Felkiáltanak, és a szívük teljesen hevesen dobog. Nagyon nagy rémület lesz úrrá rajtuk. Hajnali 3 óra körül történhetett ez. Egy érdekes gondolat merült fel bennem, orvos barátom beszélgetett egyszer erről velünk, azt mondta, hogy nagyon különös, hogy hajnali 3 órakor van az ember szervezete a legnagyobb mélyponton. Akkor történik bensőnkben olyan sok minden, amitől az emberi szervezet olyankor van talán a legjobban kiszolgáltatva és a legnehezebb állapotában. De úgy gondolom, hogy itt most az igében azt kell mindenekelőtt meglátnunk, hogy Jézus közeledett a tanítványokhoz. Hajnali 3 lehetett, ezt onnan is gondolhatjuk, hogy a 4. éjszakai őrváltás azt jelenti, hogy a római birodalom korában vagyunk, ugye, fölosztották az időt, az emberek, a nappalt is és az éjszakát is 3 órás ciklusokra. 3 óránként volt egy-egy katonai őrváltás. Ugye a római birodalomban katonai rendszer alá voltak ez a kicsi tartomány is Izraelben besorolva, és a 4. éjszakai őrváltás azt jelentette, hogy a 6 órától 6 óráig terjedő éjszaka, mert így mérték az időt, hajnali 3 óra lehetett. Hajnali 3 órakor már több órán át eveztek a tanítványok, teljesen ki voltak merülve. És számomra csodálatos meglátni azt, hogy bár küzdöttek a viharral, a hullámokkal, és teljesen elfelejtkeztek Jézusról, hogy hívják őt, mégis az Úr jött, és közeledett feléjük. Nem hagyta cserben kicsinyeit, pedig még kiáltani sem mertek utána. Ő ment, hogy megmentse őket. Azt a szót olvashatjuk, hogy azonnal oda ment, amikor felkiáltott, azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Nagyon nyomatékos ez a kicsiny szó, azonnal. Kétszer is előfordul a mai ige szakaszunkban. Arra világít rá, hogy Urunk mindig tudja, hogy mire van szükségünk. Van úgy, hogy hagyja, hogy küzdjünk, csináljuk a magunk feje után, hogyha ennyire önfejűek vagyunk. De amikor látja, hogy igazán nagy a baj, és kiáltunk, akkor azonnal ott van mellettünk. Azonnal. Nem hagy bennünket erőnkön felül próbálni, és amikor a terhek olyan nehezek, vagy a rémületünk olyan nagy, mint itt a tanítványoké volt, akkor azonnal jön. Olyan sokszor megértem életem során, hogy elöntött a félelem, a rettegés, lelki problémák miatt, és ha a Szentíráshoz nyúltam, hogy segítséget kérjek, akkor azonnal szólt az Úr. És sokszor tényleg olyan igét adott, amit semmit másként nem tudok megmagyarázni, csak hogy lelkével azonnal cselekedett, hogy megkönyörülve rajtam segítsen, hogyha elcsüggedek, vagy ha félek. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek, mondja nekünk is Jézus, hogyha életünkben most olyan időt élünk meg, amikor félünk, rettegünk a jövőtől, kilátástalannak látó körülményektől, betegségtől. Ne féljetek, bízzatok. A harmadik képben, melyel az ige elénk tárja hitünk útjának érzelmeit, nagyon érdekes dolgot láthatunk. Péterre irányítódik a tekintetünk, aki ott ült szintén a csónakban. Ismerjük Péter apostolt, tudjuk, hogy milyen az ő lelkülete. Ismerjük sok történetből, hogy mindig ő volt a leghevesebb, a leggyorsabban reagáló. Ő volt, aki mindig a szót vitte, kicsit vezéregyéniség is volt, de mindenekelőtt valóban egy forró fejű, egy hangulatainak nagyon engedő ember lehetett. És Péter az, aki egy csónak mélyén oda kiállt Jézushoz, Uram, ha valóban te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Sokáig gondolkodtam, hogy mit jelent ez a mondat. Azután Isten úgy világította meg nekem, hogy olyan ez, mintha az ember jelet kérne az Úrtól. Amikor nem bírjuk, vagy nem tudjuk valamiért kivárni azt, hogy ő majd cselekszik, hanem azt mondjuk, hogy Uram, azonnal mutasd meg, tedd meg, hogy én lássam és értsem, hogy valóban belem vagy, hogy valóban szólsz hozzám. Menjek oda hozzád a vizen. Ezt merte kérni Péter. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem mondja erre azt, hogy Péter, hogy mondhatsz ilyet, nem dorgálja meg, nem mondja azt, hogy kicsiny hitű vagy itt még, vagy hogy várjál, hanem engedd Péter parancsának, kérésének, és így szól, jöjj! És Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Jelet mindig akkor kérünk Istentől, amikor nem elég erős a hitünk, amikor túl nagy a lelki belső szorongatás, amikor úgy gondoljuk, hogy valamire azonnal választ kell kapnunk, mert különben nem tudunk tovább menni, amikor a próba túlságosan elviselhetetlen. Bevallom őszintén, már én is kértem Istentől jelet. Kértem úgy, hogy segítsen és válaszoljon nekem, mert nagyon sokáig féltem attól, hogy olyan életmódot folytattam már hitben, mikor megtérésem után, hát 20 évesen tértem meg, hogy eltávolodva Istentől, ő már nem bocsát meg nekem, nem tudom, értik el a testvérek, tehát fiatal voltam, még 20 éves, és nagyon sok mindenben mentem a magam feje után, olyan dolgokkal foglalkoztam, amiről ma már tudom, hogy nem volt jó, asztrológiával, jóslásokkal, nagyon sok minden butaságot csináltam, és nem gondoltam bele, hogy ezt nem szabad. És amikor hosszú idő után ezt megértettem, hogy mennyire rossz volt, amiket tettem, és már nagyon bántkódtam és sírtam rajta, akkor elővett az a félelem, hogy mi van, ha Isten nem bocsájt meg, mégsem. És ez egy iszonyatos állapot, tehát nem tudom, hogy valaki átélte már, ez egy szörnyűséges állapot. És egy ilyen alkalommal kértem az Urat, hogy Uram, ha valóban megbocsátottál, tudom, hogy megbocsátottál, de akkor győzzél meg engem, hogy megbocsátottál, mert azért a szívem mélyén mindig hittem benne, csak kételkedéssel nem hittem. Akkor győzzél meg engem, és segíts a nyomorult állapotomon, És azt kértem tőle, hogy egy kedves barátnőm, aki hosszú éveken át várt a harmadik gyermek megszületésére, hadd legyen ennek a szegény anyának, aki olyan sok éve reménykedik a kisgyermekben, hadd szülesse meg a kisbaba. És 3 hét múlva körülbelül nagy boldogan mondta az anyuka, hogy gyermeket vár, és ennek a kislánynak ma én lehetek a keresztanyja. Sokszor visszagondolok erre, hogyha elcsüggedek. De visszatérve az ígére, fontos, hogy ne csak jelvárásból, ne csak a csodavárásból álljon a hitünk. Jézus egy helyen azt mondja a tanítványoknak, hogy nem adatik más jel, csak a Jónás jele. És ez azt jelenti, ha ismerjük a történetet, hogy Jónás egy cethal mélyén nagy bűnbánatra jut. És ott a nagy mélységes nyomorban megéli azt, hogy az Úr könyörülő Isten, és megbocsát neki. Ez a Jónás jele. Tehát a mi hitünknek a jel, a csodavárások helyett ez az alapja. Hogy megértsük, hogy bűnösök vagyunk, és csak ő könyörülhet rajtunk. De ha ezt megértjük, akkor bízást mondhatjuk, hogy ő velünk van. A negyedik kép egy olyan kép, amely a legszebb kép a hívő ember számára, amelyre talán mindannyian vágyunk. Bárcsak mindig így lenne. Csoda történik, Péter ott megy a vizen, csak azért, mert elhitte, hogy megteheti, hiszen Jézus így parancsolt neki. Jöjj! Azt gondolom, a hitünk szárnyalása mindig akkor történik, hogyha hagyjuk, hogy Isten szárnyaljon bennünk. Ezek kivételes alkalmak. Péternél sem tartott sokáig. Pár lépést tett, és elkezdett merülni. Azonban mégis vannak ilyen időszakok, vannak ilyen pillanataink, amikor teljesen rá tudunk hagyatkozni az Úrra. Ilyenkor nagy dolgok történnek. Most, ha kicsit kitekintünk tágabban a hit életében, ilyenkor épülnek templomok, ilyenkor alapítanak olyan iskolákat, melyek egyházi iskolák. Ilyenkor történnek ilyen csodák, mint itt ebben a gyülekezetben, hogy egy ilyen szép szószéken állhatunk és hirdethetjük az igét. A hit szárnyalása mindig az, amikor valami lehetetlennek látszó dologban mégis belemer vállalkozni az ember, és elkezdi megtenni, és mer hinni benne. Péter járt a vizen, de nem sokáig járt, mert ember volt, és elcsüggett. A vízen járás helyett, és Jézus helyett a hullámokra és az erős szélre kezdett el figyelni. Mert ugye a körülmények mindig sokkal inkább befolyásolnak bennünket, mint sajnos az Isten igéje. Elolvassuk az igét, meghallgatjuk a templomba, aztán sokszor hazamegyünk és elfelejtjük, és amikor a nehézségek jönnek, akkor nem mindig jut eszünkbe, amit az Úr velünk tenni szeretne. Péter megijedt, és süllyedni kezdett. Ez a süllyedés, ez valószínűleg nagyon rövid ideig tarthatott, mert újból azt a szót hallhatjuk, olvashatjuk, amit az imént, amikor felkiált, hogy Uram, ments meg, akkor Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Azonnal ott van, amikor mi süllyedni kezdünk, amikor elcsüggedünk, és levesszük róla a tekintetünket. Ez nagyon fontos megélnünk és tudnunk. Nagyon fontos mindig látnunk, hogy ő cselekszik, nem pedig mi, mert ő az Úr. Azonnal ott van, és nem hagy bennünket magunkra. Jézus ezt mondja Péternek, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Az eredeti görög szövegben itt egy másik szó áll, hasonlít ehhez, de talán még kifejezőbb, így hangzik, hogy rövid hitű. Aki nem mer hosszú távon bízni Istenben, hogy ő ott van, az a rövid hitű. Valami nagyon fontos történik vele, valami átélt esemény, valami csodálatos ima meghallgatás, és másnap mégis elkezd kételkedni, ingadozni, süllyedni. Ez a rövid hitűség. Azt szeretni, Úrunk, ha egész hitünk bizalom lenne, és egy életen át tartana a nehézségek között is, akkor is, amikor az élet viharokat, szembeszeleket küld, vagy amikor elkezdünk süllyedni a vizen, akkor is erős, hosszú távú hitünk lenne. De nem kirekeszt Jézus, mint ahogy ő soha nem rekeszt ki senkit, csak csöndesen megkérdezi, miért kételkedtél? Számomra nagyon megerősítő ez. Az a szelídség, amellyel Pétert megmenti, és nem azt mondja, hogy amiért süllyedsz, ezért süllyedj is el, hanem utána nyúl, és megfogja. Megfogja a kezét, és abba a csónakba emeli át, amely egy jelképes csónak is. azért jelképes, mert a csónakba végül az Úr is beül. Ott ül a tanítványokkal együtt. Életünk legszebb pillanatai azok, amikor engedjük, hogy az Úr beüljön a csónakba, amikor mi ott akarunk ülni, ahol ő van. Amikor azt szeretnénk, hogy ő kormányozza a hajónkat, és amikor átélhetjük, hogy ilyenkor eláll a szél, és a hullámok elcsendesednek. Meg kell tanulnunk, kedves testvérek, és ez egy hosszú út, egész életünk útja, hogy a hit egy döntés. Nem az érzelmek viharai, nem az érzelmek hájkolódó hullámai, nem a körülmények alakulásának a hőmérője a hit, hanem egy döntés arról, hogy én elfogadom, hogy én egy gyenge, indulatoknak és hánykolódó érzelmeknek kiszolgáltatott ember vagyok, de Isten mégis szeret engem. Elfogadom azt, hogy a Jézus Krisztusban jön, és úgy nyújtja felénk a kereszten a kegyelmet, mint ahogy a falatot nyújtja az édesanyja a gyermekének. Úgy hajol le hozzánk az Úr. Elfogadom, hogy nem én kezdeményezek, hanem mindig ő. Hogy ő az Úr, és én ezt megköszönöm. Megköszönöm, amit értem tett, hogy valóságossá vált az a csoda, hogy meghalt és feltámadt értünk. Elfogadom, és viszont hálából szeretem őt, és hálából cselekszem úgy, ahogy ő kéri. Hálából keresem akaratát az igében, keresem az utamat az életben, azt, hogy miként kell ezután élnem. Mindezt azért teszem, mert ő előbb szeretett engem. Az érzelmi viharokon túllátva még valamit meg kell látnunk mai igényből. Azt, hogy bár nagyon sok képet villantott fel itt Máté evangéliumában a Szentírás, és ennek jelképe a víz is volt, ahogy mi magunk hánykolódunk, vagy haladunk, vagy süllyedünk ezen a bizonyos vizen, de mindenek előtt látnunk kell azt, hogy az Úr cselekszik. Látnunk kell azt, hogy Jézus mindvégig ott volt a tanítványokkal. Még akkor is, amikor legelején a történetünkben beültek a hajóba, és azt hitték, hogy egyedül eveznek. Nem véletlenül így ír az elején Máté evangéliuma, hogy Jézus felment egy hegyre imádkozni, hogy még ezzel is arról győzzön meg bennünket, hogy arról a hegyről látta Jézus, hogy a vízen mi történik. Mindvégig ott volt velük. Ott volt akkor is, amikor eveztek, ott volt akkor is, amikor megrémültek, amikor elindult Péter a vízen, amikor elsüllyedt. Mindvégig ott volt Jézus. Hogyha a hitben követőivé váltunk az Úrnak, akkor ő mindvégig velünk marad. Ő olyan hűséges és olyan mélyen szeret bennünket, hogy el se tudjuk képzelni. Leginkább talán a szülői szeretethez hasonlíthatjuk. Hogyha gyermekünket szeretjük, akkor mindvégig szeretjük. Az ő szeretete az égig ér, és hűsége a magas fellegekig. És mindezt azért teszi velünk, hogy megértsük, hogy megköszönhetünk mindent az életünkben, nekiadhatunk hálát. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy a hitünk az nem öncélú, hanem lássuk meg, amiként Péterrel is mindez történt, azért történt, hogy akik körülötte a csónakban ülnek, azok be tudjanak borulni, és ki tudják mondani Jézusnak, valóban Isten fia vagy. Kicsit azon gondolkodjunk el, hogy akik körülöttünk ülnek, a mi életünk csónakjában, vajon ha bennünket látnak, ha életünket figyelik, akkor leborulnak-e, és mondják-e, valóban Isten fia vagy Jézus. Adja az Úr, hogy élhessünk úgy mindannyian egy gyülekezetben, hogy akikkel Isten bennünket körülvett, a fele barátainkkal, megérthessék azt a drága kegyelmet, amelyet mi is átélhettünk életünk vízén. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, feleljünk énekszóval igénkre, és énekeljük a 269. dicséretünknek második versét, a 269. dicséretünk a 42. Zsoltár dallamára. A második versében így kezdődik, öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem. Gyertek, imádkozzunk! Drága Úrunk Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy te életünk hajójának kormányzója akarnál lenni, és hadd köszönjük meg, hogy mindaz, ami történik velünk életünk során, ezért van. Köszönjük, hogy te jössz felénk, és te hívogatsz bennünket, akkor is, amikor mi sokszor nem vesszük észre, mert életünk hullámai elborítanak, viharosak. Fájdalom vagy csalódás, betegség vagy munkanélküliség vihara tombol körülöttünk. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te ott vagy a háttérben, és semmit se engedsz, csak azt, ami a javunkat szolgálhatja. Köszönjük, hogy ott vagy akkor is, amikor szárnyal a hitünk, és ilyenkor bizony, néha el is bízzuk magunkat, azt gondoljuk, hogy mindez magunknak köszönhető, és te néha még azt is megengeded, hogy süllyedjünk, hogy újra kiáltsunk hozzád, jöjj és ments meg. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ha szükség van rá, azonnal cselekszel, és köszönjük, hogy olykor várni hagysz, hogy ezáltal is erősödjön a mi hitünk. Áldunk téged, Urunk, hogy olyan példákat adsz elénk a Szentírásból, mely mögé tekintve mindvégig meglátjuk a te kegyelmedet. Nem is tudunk sokszor belegondolni, milyen nagy ajándék az, hogy öröktől fogva szerettél, és elhívtál, kiválasztottál, és megtartottál, és milyen csodálatos ajándék, hogy erősítesz, és hogy mindaz, amit teszünk, azt te teszed rajtunk keresztül, hogyha hívunk téged. Nagy hittitkok ezek, Urunk. Segíts, hogy legyen a hétköznapokban is időnk arra, hogy gondoljunk rád, beszélgessünk veled. Segíts, hogy merjük felvállalni mindazt, amit adsz, és mások felé is úgy menni, hogy meglássanak téged. Olyan sok ember van, aki nem ismeri még kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy mindig embereket használsz fel, gyenge, gyarló embereket, hogy megértsék, te ki is vagy. Köszönjük, hogy számunkra is vannak olyan emberek, akik ránk várnak. Adj lehetőséget, alkalmat, amikor oda menjünk, vagy akár csak egy mosolyval, egy jó szóval segítsük őket, vagy imával. Csodálatos országodban, Urunk, annyi feladat van. Értesd meg velünk egyenként, hogy szolgáljunk téged, ne csak öncélúan, hanem ahogy egy történetből látjuk, azért, hogy minél több ember mondhassa neked, valóban Isten fia vagy. Kérünk most együtt, Urunk, egy gyülekezet minden tagjáért, kicsinyekért, idősekért, fiatalokért, nagyokért. Áld meg őket, vigyázz rájuk a nagy melegben, gyógyítgasd betegeidet, gyógyítgasd, akik lelkükben magányosak. A gyászolókért, Urunk, hadd imádkozzunk. Kérünk a gyülekezet presbiteriért, lelkészéért, családjáért. Egy csendes percben hadd vigyük még eléd most személyes kéréseinket és hálaadásunkat is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljátok el helyeteket. Hirdetem Isten tiszteleti alkalmainkat. Következő héten, vasárnap a szokott időben hirdetem Isten igéjét közöttetek, amíg gyülekezet lelkipásztora évi szabadságát, pihenését tölti. Imádkozzunk őértük is. Ige hirdetésünkre az áldásvétele előtt énekeljük most válaszul a 338. dicséretünket. A 338. dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. kérjük Istenünk áldását. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Így legyen. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.